A jelzett helyen tehát az ige így szól, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akikben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Eddig az ige, amit olvastunk, foglaljunk helyet, testvéreim. Amikor azt mondjuk, hogy felgyorsult és rohanó világba élünk, ez már szinte közhelynek számít. És ez a változás, amely időről időre ér bennünket, személy szerint is hatással van ránk, aztán hatással van a tágabb értelemben a környezetünkre, családra, és hatással van a gyülekezetre is. És amikor ezeket a változásokat, amelyek sokszor úgy is fogalmazunk, hogy fejlődés. Ha nézem az én életemből azt az 50-60 évet, amit felnőtt fejjel tudtam Isten kegyelméből még eddig megélni, akkor azt látom, hogy ez alatt az idő alatt szinte többet fejlődött, úgymond a világ, mint azt megelőző talán 100 vagy 150 év keresztül is. Testvéreim, ez törvényszerű, hogy a mi világunk változik. Az újszövetségi gyülekezet létrejöttétől kezdve ezeket a változásokat a gyülekezetek sem tudták kivédeni. Csupán én abban látom a különbséget, hogy ezek a változások felgyorsultak. És természetesen más jellegűek ma, mint akkor voltak. Na most ahhoz, hogy ezek a változások a gyülekezetet, és most a gyülekezetről beszéljünk elsősorban, ne érintsék olyan módon, hogy az eredeti szándékát, amit Isten a gyülekezetnek szánt, az alapjába véve ne változzon. Én három dolgot említenék, testvéreim, ami ezeknek, noha érik a gyülekezetet változások, mert kivéthetetlen, de három alapvető dolognak meg kell, hogy legyen ahhoz, hogy Istennek a kritériumainak meg tudjon felelni egy gyülekezet, és természetesen benne az egyén hívő élete is. Az első ilyen alap, az igénkben is ez van tulajdonképpen, a felolvasott igénkben, a biblicitás. Vagyis az, hogy minden felmerülő kérdésre, minden felmerülő problémára, egyáltalán bármilyen élethelyzetre is, maga az Isten ígéje az, ami tévedhetetlen és mindent kizárólag hiteles választ tud adni. Ha ez a biblicitás megmarad a gyülekezetben, ha ez a biblicitás ez uralja, és ez irányítja a gyülekezet életét, akkor azt mondhatom, hogy túl nagy gond nincs. Aztán van egy másik dolog, a gyülekezetnek a gyakorlata, ami aztán, ha egy gyülekezet valamilyen gyakorlatot követ, vagy gyakorlatban él, és ha évekig, netán évtizedekig is megvan ez a gyakorlat, akkor beszélhetünk hagyományról. Na most itt már, testvérek, az a helyzet, hogy ezek a gyakorlatok, a gyülekezeti élet megélésének a gyakorlata, vagy a hagyomány idővel esetleg aktualitását veszti. Idővel talán nem időszerű. És abban a pillanatban, amikor a gyülekezet köröm szakadtáig ragaszkodik egy hagyományhoz, vagy egy gyakorlathoz, csupán azzal az indokkal, hogy az elődeink is így éltek, de ugyanakkor nem sok haszna van már, akkor megbillen az egyensúly. Itt is ezekre a kérdésekre is visszautalok újból, egyedül az ige tud igazán eligazítást adni. Aztán van egy harmadik dolog, amit én úgy neveznék, hogy célszerűség. Nos, testvéreim, különösen a baptista gyülekezeteknél érzékelhető volt, vagy érzékelhető talán ma is, leginkább, hogy a gyülekezeti életnek vannak úgynevezett járulékos elemei. A közösségben való megélés, hitéletünknek a megélésének a járulékos elemei, amelyek elsősorban talán ilyenek az éneklés, aztán ha elolvassuk a korintusiakhoz írt levél 14. részét, akkor magának az igének a megélését is, vagy mondhatnánk bármi mást, ma már kiveszőben van ez a gyakorlat, a költeményeknek az elmondása. Hála Istennek én úgy látom, és úgy tapasztalom, hogy a bizonságtétel az nem tűnt el a gyülekezeteinkből, és ez nagyon lényeges és nagyon fontos. Tehát ezek a járulékos elemek, hogyha ezek nem öncélúak, nem csak arra való, hogy a gyülekezetet fényezzék, nem csak arra való, hogy hát mégiscsak van egy énekkarunk, van zenekarunk is, van ilyen, meg olyan gyülekezeten belül működő szolgálati csoportunk, hanem azt a célt szolgálják, ezeknek kettős célja van, amivel majd később is rátérek, hogy egyrészt neveljék a gyülekezetet, a gyülekezet hitéletébe fejlődésre segítsék, másrészt pedig a misszió parancsnak is tegyenek eleget. Csak egy példát a közelmúltból hagy hozzak, testvéreim, hogy amikor a szentgyörgyi testvérünk az ő ének szeretete hozta tulajdonképpen a gyülekezetbe. És milyen áldott, megváltott lélek lett belőle, és úgy tudott elköltözni az atyához. Tehát ezek mind azt a célt szolgálják, tehát a célszerűséget szolgálják, hogy az Isten igéje minél könnyebben terjedjen, illetve minél hatékonyabb legyen. Testvéreim, mivel az volt a szándékom, és az a szándékom, hogy kimondottan a gyülekezetről essék szó, én úgy gondoltam, hogy legelőször azt kell nekünk megvizsgálnunk, és ezeket a dolgokat három kérdés köré csoportosítottam. Az első kérdést így tettem volna fel, hogy mi a szándéka, illetve mi indította Istent arra, hogy gyülekezetet hozzon létre. Hát, hogyha egy mondatba akarok rá válaszolni, talán elegendő is, én szerintem teljesen kimerítő is, meg végül is nem is találunk rá más magyarázatot, mint hogy Isten megmagyarázhatatlan szeretete. Ez az indíték. Itt a szószéken mögöttem az van fölírva, hogy Isten egyenlőséggel szeretet. Tehát maga a szeretet, maga a szerető Isten hozta, és az ő szeretete az, ami indította ahhoz, arra, hogy gyülekezet jöjjön létre. Amikor közvetlenül a bűnbe esés után, amikor elhangzik az első kérdés Isten ajkáról az ember felé, hogy hol vagy, már benne érződik az a szándék és akarat, hogy újra helyreállítsa a kapcsolatot az ember és ő közötte. És ez végigvonul az egész új szövetségen keresztül. Láthatjuk a szövetségek kötéseket, amelyek mindezt a célt szolgálták, kezdve Noétól, Izsákon keresztül, Jákob, Dávid, Józsué, és sorolhatnánk a Biblia nagyjait. De ugyanakkor azt látjuk, testvéreim, hogy ezek a szövetség kötések igazából teljes értékű megoldást nem hoztak létre az Isten és az ember között. És ez abból fakadt, hogy az ember mindig megszegte a vele való szövetséget. És ezért aztán, mint ahogy a zsidókhoz írt levélbe olvashatjuk az első versekben, Ott ezt találjuk, régen sokszor, sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fia által szólt hozzánk, vagy szól hozzánk. Tehát Isten nem látott más megoldást, mint hogy elküldje az ő fiát, Jézus Krisztust. Ha a szenvedés történetet olvassuk, ott azt látjuk, hogy az Úr Jézus, amikor a kereszten volt, így imádkozott, én Istenem, miért hagytál el engem? És ez a rövid fiától való elfordulás Isten szeretetének a hatalmas voltát jelzi. Hogy az ő fiától ez a pillanatnyi elfordulás azt jelentette, hogy teljes egészébe az ő szeretetével az ember irányába fordult. És aztán azt látjuk, hogy mivel ezt a felkínált új kegyelmet, a Jézus Krisztus áldozata árán felkínált új szövetséget, az övéi közül kevesen fogadták el. Ezért aztán Isten azt cselekedte, amit így olvasunk, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára. És nekünk a létünk és a létezésünk itt van. Hogy ez a szövetség, az új szövetség, Istennek az új szövetsége, amit Jézus Krisztusban felajánl, minket is elérhetett, és minden embert elérhet majd. És ma sincsen másképp, testvéreim, mint hogy ezt a felkínált kegyelmet az ember elfogadja. És ennek a felkínált kegyelemnek az elfogadása hitben kell, hogy történjen. És hogy megy ez végbe? Először úgy, hogy rájön az ember bűnös voltára. Aztán megvallja, és utána pedig elhagyja. Gondoljunk csak a tékozló fiú esetére. A fiú először meglátta az ő nyomorúságos helyzetét. Aztán megvallotta, hogy vétkeztem. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És amikor valaki megbánja, aztán megvallja, és a moslékos vájútól elindul az atyai házhoz, tehát elhagyja az ő bűneit, ezt nevezzi a Szentírás megtérésnek. És amikor ezeken a lépcsőfokokon aztán átmegy az ember, akkor az isteni oldal jön be, ami azt jelenti, hogy Isten megbocsátja. Az őszinte, töredelmes léleket, nek a bűnvallását elfogadja. És megbocsátja az ő vétkét. És megszabadítja a bűnéből. Aztán megigazítja. Aztán pedig megszenteli. Érezzük, testvérek, a lépcsőfokokat? Tehát az embernek az Istenhez való igazán odavaló kapcsolódása így megy végbe. És ezt az utóbbit nevezzük aztán újjászületésnek. És aki újjászületett, annak az élete aztán teljesen meg kell, hogy változzon, illetve megváltozik, amelyet észrevesz a környezete, észrevesz a külső világ is, a nem Isten hívő is. Ezen keresztül tudja aztán Isten igazán bemutatni önmagát, az övein keresztül. Testvéreim, nem tudom, hogy mennyiszer gondolunk mi ebbe bele, ebbe a hatalmas dologba, hogy Isten az ő nagyságát, az ő szeretetét, egyáltalán az ő voltát, az ő gyermekein keresztül kívánja bemutatni ennek a világnak. Aztán, testvéreim, akiben ez a változás végbe megy, annak természetes módon vágyódás támad a szívébe az iránt, hogy kapcsolatot teremtsen mindazokkal, akikbe ez végbe ment. Na most aztán, mikor ezek lelkek összetalálkoznak, és együtt vannak, nos, testvéreim, akkor megszületik a gyülekezet. Akkor jön létre a gyülekezet. A másik kérdés, amit én föltettem itt magamnak, amit megnézzünk, hogy hát tulajdonképpen egyáltalán mi a gyülekezet? Hát, hogyha hiteles választ akarunk erre kapni, akkor újból csak a Szentíráshoz kell fordulnunk, És abban azt találjuk, hogy a gyülekezet az a bárány menyasszonya. Értjük. Aztán azt is olvashatjuk, hogy a vele uralkodni fogók serege. Ezt is értjük. Vagy a kiválasztottak közössége, az eklézsia. Ez is ismert. Én két dolgot szeretnék még ezen kívül, szintén a Biblia alapján. Az elsőt, amit most a felolvasott igénk is elénk tár, hogy a gyülekezet az Istennek a temploma. Az Istennek a lakóhelye. Testvéreim, Isten mindig kereste a Földön azt a helyet, ahol méltó lakóhelyet vehetne. Ugye megparancsolta Mózesnek a Szent Sátornak a megépítését. És mi volt az indok? Az indok egyedül az volt, ahogy olvassuk, hogy közöttük lakozom. Hogy közöttünk lakozhassak. Istennek nem csak az a szándéka, hogy alkalmanként találkozzál vele, vagy alkalmanként találkozzunk vele, hanem Istennek az az vágya és óhaja, hogy közöttünk lakozzon. Aztán a Szent Sátort felváltotta a Salamoni templom. Micsoda dicsőséges, és micsoda gazdag, és micsoda pompás építmény volt. És még Salamon is megérezte azt, amit aztán István a vértanú mondott ki, hogy a magasságos nem kézzel csinált templomba lakik. Hát akkor hogyan is vagyunk ezzel? Azt látjuk, hogy Isten valami más lakóhelyet keres. Mégpedig eljutunk ide, hogy a Szentlélek Isten által lakóhelynek választja az ember megtért szívét, és a megtért lelkeknek a közössége, a gyülekezet, és a gyülekezetet választja lakóhelyű. Így válik aztán az Isten lakóhelyévé a gyülekezet. Itt a felolvasott ígébe ezt olvassuk, hogy szent templommá növekszik az Úrban. Istennek megszentelt temploma. És hogy jött ez létre? A mennybe menet után az első pünkösd alkalmával az Isten, a Szentlélek Isten kiáradása által vonult be az emberi szívekbe, és hozta létre az első gyülekezetet. És az első gyülekezet létrejöttét azt tette lehetővé, hogy Isten az ő ígéretét Jézus Krisztuson keresztül tett ígéretét beváltotta, és a Szentlélek Istent az övéi közé küldte, illetve az övéi szívébe helyezte. Aztán az történt, testvérek, hogy ezzel, hogy közvetlenül az egyénnek a szívébe, illetve egy gyülekezetbe költözhetett a Szentlélek Istenen keresztül Jézus Krisztus, azt jelentette, hogy ön magához kapcsolta, szervesen magához kapcsolta. Aztán ez nyilvánvaló hozza magával azt, hogy a mindenkori egészséges gyülekezetben a Jézus Krisztus fősége az elvitathatatlan. Eszembe jut, hogy a régmúlt időkben különböző alkalmakon, egyházkerületi alkalmakon vehettem részt, és az egyik alkalommal egyik testvérünk úgy kezdte az ő mondandóját, hogy az én gyülekezetembe. Na hát testvérek, ilyen nincs. Nem a gyülekezet, nem a lelkipásztoré, nem a vezetőségé, nem egy valakié, hanem bizony a gyülekezet Jézus Krisztusé. És ennek a fősége alatt él és mozog a gyülekezet, akkor beszélhetünk élő. És aztán van egy másik elnevezése, ami sokkal ismertebb a mi számunkra, és sokat használjuk, és sokkal talán beszédesebb, többet mondó, hogy a Krisztus gyülekezete miután egy szervezetté, egy működő organizmussá vált, nevezi az írás Krisztus testének. Ez a másik. Ez nyilvánvaló, hogy a test egészségesen csak úgy működik, hogyha szoros kapcsolata van a fővel. Ha az én eszem hiába akarja mozdítani a lábamot, hogyha az béna. Hogyha nincs kapcsolat. Akkor megszűn. Ha valamelyik testrésznek megszakad a kapcsolata a fővel. Nem működik, beteggé válik. És amikor a testről beszélünk, ugyanakkor azt látjuk, hogy nem csak a főhöz kapcsolódik a Krisztus, a Szentlélek Isten jelenléte által az egyén, hanem egymáshoz is kapcsolja őket. Tehát a Szentlélek Isten először kapcsolatot teremt az egyénnel önmagával, aztán ha létrejön a gyülekezet, akkor ő a fő, a Krisztus Jézus, és ugyanakkor ez a kapcsolat pedig létrehozza a testvéreimmel való kapcsolatot. És ezzel az egymással való kapcsolatot, ha létrejön, akkor beszélhetünk közösségre. Testvéreim, nagyon ferde gondolat az, hogyha valaki úgy gondolja, hogy az ő hívő életét egyénileg is megéli. Ilyen nincs. Legalábbis hosszú távon biztos, hogy nincs. Mindenkinek szüksége van a közösségre. Mert a Szentlélek Isten úgy határozott, hogy minden ajándékot elhelyez a gyülekezetbe, de nem valakinek, nem a Révész Árpádnak, a Varga Józsefnek, meg X-nek és Y-nak adja egy személyileg, hanem kiosztja az ő ajándékát külön-külön, kinek-kinek, ahogy ő azt jónak látja. És ez az ajándék az, ami aztán a gyülekezetet neveli, amely aztán ami aztán gondozza a benne való lelkeket. Szükségünk van egymásra. Egymás szükségét tudja kielégíteni a Szentlélek Isten a különböző ajándékokon keresztül. Látjuk a korintusi gyülekezetben, hogy mikor ez megbillent, akkor már nagy gondok voltak. És az apostolnak nagyon keményen helyre kellett, hogy tegye ezeket a dolgokat. Testvéreim, akkor, amikor a Krisztus testéről beszélünk, akkor a különböző lelki ajándékok, amik szolgálatba nyilvánulnak meg, az egymás iránti szolgálatba, mert szükségem van az én testvérem felém irányuló szeretetére, szükségem van az én testvéremnek a figyelmességére, imádságára. Hát testvéreim, én is megéltem azt, és talán nem én vagyok az egyedüli, hogy a testvéreknek az imádsága tartott meg lelkileg, és talán fizikálisan is. Hát olyan nincs, hogy ne legyen szükségem az ő bátorítására. Esetleg az ő intésére is. Szeretetben, egymás hite által, és egymás ajándékai által, és egymás szolgálata által építi Isten a gyülekezetet, és működteti a gyülekezetet. Na most még egy kérdést röviden nézzünk meg, amit én följegyeztem magamnak, hogy tulajdonképpen Istennek akkor mi is a célja a gyülekezettel? Mi a szándéka, az akarata a gyülekezettel? Hát eddig azt láttuk, hogy Isten azért hozta létre a gyülekezetet, hogy az övéi nem csak azért, hogy valami meleg otthont, valami feltöltekezési helyet hozzon létre, hanem azért, hogy gondozza. Gondoljunk csak a misszió parancsra, amit a Máté evangélium végén olvasunk. Általában addig szoktuk ezt idézni, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tehát tovább is van, és tanítván őket. A gyülekezetnek ezen a téren néha bizony hiánya van, vagy hiányosságot követel, vagy hiányosságba szenved. Lehetünk úgy, hogy valakit oda segítünk egész a bemerítő medence széléig, illetve a bemerítésig. Aztán, amikor bekerül a gyülekezetbe, akkor egy kicsit úgy magára marad. Pedig hát a mindennapi életből tudjuk, hogy az újszülött mennyi gondozást, mennyi ápolást, és mennyi törődést kíván. Hát így van ez lelkiekben is, testvérek. És ez a lelki törődés és gondozás a gyülekezet mint összességnek a feladata. És végezni kell ezt, és nem csak az úgynevezett újszülött korba, vagy a gyermekkorba, hanem bizony szükségünk van életünk végére is, végéig is. Én nagyon szeretném, hogyha a mi gyülekezetünk is így működhetne, hogy ez a gyülekezeten belüli szolgálat és a gyülekezeten belüli gondozás, ez meg lenne és működne. Aztán, hát a szolgálatról ugye beszéltünk, volt idő, amikor úgy vetődött fel a gyülekezetnek a misszió parancsra vonatkozó szolgálati teendője, hogy azt mondja, hogy hát vagy a gyülekezetbe szolgálok, vagy a világba. Hát a vagy a szót fel kell, hogy cseréljük az éssel. Hogyha az ige szerint akarunk szolgálni, akkor azt kell mondanunk, hogy a gyülekezetben és a világban. Az Úr Jézus főpapi imája volt a múlt vasárnap éppen előttünk. Az Úr Jézus ottan úgy imádkozik, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket, hanem hogy tarts meg a világban. És noha bennünket kihívott a bűn világából, és elhívott a szolgálatra, de ugyanakkor vissza is küld a világba, hogy az ő világossága legyünk, és ahogy ő fogalmaz, sók és világosság legyünk. Most testvéreim, én még azt szeretném mondani, hogy a világnak a fogalmát valahogy helyre kellene, hogy tegyük. Hát semmiképpen nem azt az univerzumot értjük alatta, ezt érezzük, mint amiről az imaórán is hálát adtunk, és magasztaltuk Istent ennek szépségéért, nagyságáért, és elsősorban az ő hatalmas voltáért, már mint Istennek a hatalmasságáért adtunk hálát, és magasztaltuk őt. Még csak nem is azt értjük világ alatt a szórakozó helyeket, vagy azokat a szituációkat, azokat az élethelyzeteket, azokat az eseményeket, vagy én nem is tudom milyen jelzőket találjak ki, vagy mondjak, amiben az övéinek semmi keresni valója nincs. Én ebben az esetben azt értem, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy tartsd meg őket ebben a világban, azt a világot értem, amiben élek és mozgok. Azt a környéket, amiben az én földi életemet élem. Elsősorban a családot. Aztán hát a gyülekezet, az kimaradhatatlan. Aztán ott vannak a szomszédok, aztán ott van munkahely, iskola, és sorolhatnánk. Testvéreim, ezek azok a területek, ami a mi világunkat jelenti, és az Úr Jézus, mikor imádkozott, mi érettünk, akkor azt kérte, hogy ebben a világban legyünk só és világosság. Ebben a világban ténykedjünk, mert bizony vannak a családjainkban esetleg, akik nem tértek meg, vannak a szomszédjaink, környezetünk, munkahelyünk, az mind-mind olyan e világot jelenti, olyan értelemben jelenti a világot, ahol sónak és világosságnak szánta az övéit. Én hálás vagyok Istennek azért, hogy élvezhetem, és élvezhetjük a közösségnek az áldását. Élvezhetjük ennek sokszínűségét, melegét. Én nekem mindig is a gyülekezet volt az, ami az én hitéletemnek egy sarkalatos és lényeges pontja volt. Én szeretném még csak annyit, hogy Istennek ez a szándéka, amit elmondtunk, célja és akarata a gyülekezettel kapcsolatban, egyáltalán nincs a gyülekezet nagyságához, vagy létszámához kötve. Lehet egy nagy gyülekezet is, nagyon elmarasztalható. Hát azért hadd mondjam el, mert bennem van, hogy amikor évekkel ezelőtt, ma is ismerem ezt a gyülekezetet, egy neves budapesti nagy gyülekezetre gondolok, ahol nagyon-nagyon művelték a zenei életet. Magas szinten és magas fokon, úgy a kórus éneklést, mint a zenei szolgálatot. És eljutott a gyülekezet egy olyan pontra, amikor, hogy ez még nagyszerűbb, és még színvonalasabb legyen ez az úgynevezett szolgálat, ami a gyülekezeten belül zajlott, gyakorlat, ami a gyülekezeten belül zajlott, meghívta külsős, úgymond művészeket. És ezek addig kint cigarettáztak az udvar udvarán, az imaház udvarán, addig még a szolgálatra sorra nem került. Hát Isten előtt kedves volt ez a szolgálat? Szó sincs róla. Nos, testvérek, amikor azt mondtam, hogy a célszerűség sokszor megbillentheti, meg sok minden más egyéb a gyülekezet egészséges életét, ilyesmire is gondoltam. És mindig ügyeljünk, testvérek, ez egy nagy gyülekezetnek volt a, úgymond a nyomorúsága, vagy a mondhatjuk az is, hogy a bűne. De a mi kis gyülekezetünknek is meg lehet az ő sajátságos bűne. Most nem gondolok konkrétan semmire, megvallom őszintén. Ki gondolja végig, hogy esetleg mi lehet, és akkor tartson bűnbánatot, pláne, hogyha ő is részes ebbe. Amikor ezekkel a gondolatokkal foglalkoztam, és így készültem a testvérek elé, szívemnek az volt a vágya. Először is a hálaadás. Hogy Isten méltatott bennünket az ő kegyelme által, hogy száz hány éve van? Igen. 120 éve. Nem. 892-től. 120 éve él, és van ez a gyülekezet. Nem különösen hálaadásra valók? Persze bűnbánatra való felhívás is, hogy vajon betöltöttük-e mindig azt a hivatást, azt a küldetést, amit Isten egyénileg és gyülekezetileg is nekünk szánt. És jelen pillanatban is mennyire töltjük be az ő küldetésének és szándékának a teljesítését. Én azt kívánom, testvéreim, hogy akár idősödők, mint ahogy én is vagyok, akár a közép vagy egészen fiatal korúak is, tartsák szem előtt. Először azt, hogy mindenek fölött Krisztus a fő, és a vele való kapcsolat, az egyéni kapcsolat határozza meg. Aztán a gyülekezetnek, mint összességnek, mint közösségnek a Krisztushoz való kapcsolódását. És hogyha egészséges ez a kapcsolat, akkor jöhetnek változások. Akkor az ő szent lelke által bölcsét tud tenni az ígén keresztül a változásoknak a kezelését. Hogy mennyiben tudom elfogadni, és mennyiben hasznos az. Segítsen bennünket, jó Atya, arra, hogy mindig az ő akarata és szándéka szerint be tudja egyéni életünk és gyülekezetünk is tölteni az ő küldetését. Amen.